Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Lentner Csaba közgazdász professzor, és a műsor első részét az Európai Uniós pénzek latogatásával zártuk, mert egészen pontosan, hogy számíthatunk-e az uniós forrásokra, meg szükségesek a magyar gazdaság és a költségvetés számára is. Miután nagy projektről van szó, ezzel folytatjuk, szerintem még alaposan nem beszéltük ezt a témát, szóval ahogy fogalmazott, nem túl optimista az Európai Uniós pénzek ide érkezését illetően, amit tudunk, hogy a lengyelek esetében valószínűleg októberben lesz döntés, úgyhogy az idézőbetéve tett magyar ügy valószínűleg húzódni fog akár még novemberre vagy decemberre is.
Akár a jövő évre is sajnos, tehát egyre, ahogy múlik az idő, egyre kisebb az esély, meg az összeg is úgy van ez kikalkulálva, hogy egyre kisebb összeget fizetne az Európai Unió, minél később hozza tető alá ezt a megállapodást. Ugyanakkor azért azt el kell mondani, hogy hát azért Magyarország elég jelentős befizetéseket tesz az Európai Unió közös költségvetésébe, tehát viseli a terheket, és azon túl azt hiszem ebben a műsorban mondtam először azt a megállapítást, hogy az Európai Unió valójában nekünk nem is támogatást fizet, hanem törlesztést, hiszen a 30 évvel ezelőtt, meg azóta is folyamatosan Magyarország felszabadította a vámokat, felszabadította a vagyontörvényt, tehát simán jöttek be a nyugat-európai vállalatok Magyarországra, itt gazdagodtak, profitot termeltek, tehát Magyarország megfizette az Európai Uniós csatlakozásnak az árát rögtön ott a 90-es évek elején. Na most mondhat, Európai uniós tagállamok lettünk, hát járna nekünk az a költségvetési támogatás. De hangsúlyozom azt, hogy mi jelentős összeget beteszünk az Európai Unióba, és hát hogyha így ezek a folyamatok esetleg még jobban elmérgesednek, hát akkor a magyar kormánynak sok mindent végig kell gondolnia, hogyan tovább tekintetében az Európai Uniós relációban.
Hát ugye tekintettel arra is, hogy egyébként pedig az egész világgazdaságot recesszió fenyegeti, így a külső források nagyon kellnek, és ugye az Európai Uniós pénzek ráadásul devizában érkeznek, egészen pontosan euróban, hogyan lehet kiváltani, mit tud csinálni a magyar kormány, amennyiben ezek a pénzek nem jönnek meg devizakötvény, bocsát ki például?
Hát idáig azt tette a magyar kormány, hogy a költségvetési kiadásokból megelőlegezte az állami központi költségvetésből azokat a pénzeket, amit az Európai Unióban nem kaptunk meg, hogy majd jön és akkor helyre billen az egyensúly. Hát most ennek is egyik következménye, hogy némileg megemelkedett a költségvetési hiány, folyamatosan emelkedik, a másik pedig hát az államadóság az 65%-ról azért 80% közelébe ért, tehát nem jó dolgok ezek. Mit tud tenni a magyar kormány? Hát jelen helyzetben pénzt kell szerezni. Na most pénzt tud szerezni egyelőre a magyar kormány, reméljük jövőre is tud szerezni. Állampapírt bocsátunk ki piaci alapon, és ugye ehhez kell nekünk a jegybanki alapkamat emelés, hogy az stimulálja, löki magával az állampapírpiaci kamatokat is. Tehát azért a magyar állampapírt, aki veszi, az több kamatot vár el, mint a német állampapírt venne. Ő azért vesz magyar állampapírt, mert itt több a realizálható nyereség a magyar állampapír vásárlással. Na most ennek van előnye is ennek a piaci alapon történő pénzszerzésnek, mégpedig az, hogy nem szól bele a piaci befektető a magyar állam működésébe. Ha mi Brüsszeltől kapnánk, beleszólna. Akkor ha az IMF-től, Világbanktól kapnánk, mint ahogy régebben kaptuk 2015, beleszólna a magyar gazdaságpolitikába. Tehát egyeztetési kötelezettségünk lenne velük, értsd azt, hogy az ő direktíváik szerint kellene működni. Tehát, hogy az Európai Unió is, meg a Világbank, IMF is ezt számunkra előírná kötelezettségként. Tehát ezek a Brüsszel, Világbank, IMF, tehát ezeket úgy kell elképzelni pénzügypolitikai szempontból, hogy ezek egy vonulatot képeznek, tehát a gazdaság filozófiájuk arra megy, hogy a működő tőkét minél kevésbé adóztatni, a vámokat leépíteni, tehát minden olyan intézkedést ők preferálnának, amely a hazai termelésnek, a hazai szektornak a arányvesztését, illetve hát a hazai vállalkozásoknak a gyengülését hozná. Hát az Európai Unió követelte meg tőlünk a 90-es évek elején, hogy leépítsük a védővámokat, mert hogy majd fölvesznek bennünket az Európai Unióba, ami azért kicsit elhúzódott 14 évig, és akkor hát leépítettük a védővámokat, ennek következtében olyan vállalatok, mint a Videoton, akkor a konzervgyárak, a tejipari vállalatok, a húsipari üzemek tömegesen mentek csődbe, mert Dániából, Hollandiából mindig olcsó volt behozni a tejet, hát tehát nem volt védővám a magyar határon, amivel a magyar terméket, a magyar termelőket védték volna.
Hát nem várok öntől a tekintetben proficiát, hogy mondja meg, vagy jósolja meg, hogy mi lesz akkor, hogyha az Európai Bizottság még összesen tud megállapodni az Európai Unióval, de hát ugye itt látva a hitelminősítő jelzést, vagy valamint a forint romlását, azért túl sokkal nem tudunk számítani. Meddig tud dacolni a pénzpiacokkal szembe a kormány? Hát hogyan tud védekezni?
Az van esély, mert 2010 és 2013 között is a dacolás, a ellenállás, az szabadsággal szervezzük, így sikeres volt, tehát pénzügyileg stabil helyzetbe kerültünk 2013-ra, ezt fönntartottuk egy évtizedig. Én azt gondolom, hogy enyhülni fog előbb-utóbb ez a háborús konfliktus, enyhülni fog előbb-utóbb a piacoknak ez a megosztottsága, energiaproblémák is valamit mérséklődnének. Tehát ott pedig azért vélelmezem ennek a háborúnak a befejezését, ami megoldja a háborús inflációt, megoldja az alapanyag ellátási problémákat, megoldja az inflációt, mert az a helyzet, hogy ha itt az orosz-ukrán fél nem jut dülőre, tehát az nem érdeke a európai társadalmaknak és az európai kormányoknak, főleg nem érdekük, hogy a lakosságra terheljék a háborúnak a terheit. Az infláció, az egy háborús infláció Németországban is. Annak a terhe a német társadalmat érinti.
Ugye ez még most moderáltan érződött a németeknél is, de most már lehet látni, hogy ott is kétszermegyű infláció közelegben, mint Németországban, ami azért nagyon fontos, mert Európa legnagyobb gazdaságáról van szó, és ott is a energiaválság, jelesül ugye a gázhiány, az egy jelentős probléma lesz a következő időszakban. Egy picit ragadjunk lenni a témakörnél, akár kontinentális, akár pedig német vagy hazai viszonylatban, hiszen az embereket, a hallgatókat is olyan foglalkoztatja az energiaválság kezelése. Hogy mint állunk-e tekintetben?
A Magyarország helyzete az Európai Uniós országokhoz képest kedvezőbb energiaellátási szempontból. Na most maga az Európai Unió, hát az katasztrofális a helyzete az Európai Uniónak, főleg ezeknek a régi, egykor erős tagországoknak. Az Európai Unió energetikai piaca meglehetősen szerencsétlen. Annak következtében, hogy nyersanyag kitermelés foszilis energiákból főleg alig van az Európai Uniós tagállamokban. A másik pedig az, hogy honnan szerzi be ezeket az energiákat. Tehát az a helyzet, hogy a földgáz importnak a 80%-át import, földgáz igényének a 80%-a az importból van, ami Oroszországból 40%-ot tesz ki, Norvégiából 25%-ot, Algériából 15%-ot, tehát az összes, az Európai Unióba bejövő összes földgáznak a 80%-át ez a három ország, Oroszország, Norvégia meg Algéria adja, és ugye 40% a 80%-ból, hát az Oroszországra tevődik. Na most az a helyzet, hogy Oroszország a világ legnagyobb olajkitermelője. A számítások szerint, illetve a felelhető statisztikák szerint az a helyzet, hogy Oroszországban napi szinten 12-13 millió hordó olajat termelnek ki. Ez a világban az első. Na most mivel lehet ezt helyettesíteni? Ugye, mert az Európai Unió ezt ellöki magától. Hát lehet helyettesíteni északi-tengeri olajjal, a Brent olajjal, csak ott az a probléma van, hogy Norvégia, amely meg felfedezte ezt az olajkincset, és hát óriási export árbevételei vannak, napi 2 millió hordó kapacitást tud előállítani. Na most ebből, hogyha kilökjük az orosz importot, az orosz olajimportot, a norvég olajjal nem lehet kompenzálni. Hát akkor maradnak az amerikai készletek, jelesül az amerikai palagáz, palaolaj, és maradnak a szaudi készletek, az alapkészletek. Ott pedig az történik, hogy ennek következtében a világpiacon az olajhordónkénti ára drasztikusan megemelkedik. Jelenleg mint a Brent, mint pedig ez a West Texas-i amerikai olaj, ez olyan $100 körül mozog. $100, ez sok. És ekkora nyersolaj árnál, hordonkénti árnál bizony az amerikai palagáznak a kitermelése megéri. Tehát, hogyha $50-60 az olaj, akkor már megéri palagázt előállítani, tehát rentábilis az üzlet, óriási kapacitásokat építik az Egyesült Államok, nyilván ezt be fogják hajózni majd Európába, csak az a probléma egyelőre, hogy ennek a típusú energiahordozónak, tehát nem természetes energiahordozónak a Európába való feldolgozására a kapacitások még nem épültek ki. Tehát azt kell mondjam, hogy az Európai Unió már nem is fejbe lőtte magát, hanem kiütötte magát teljes egészébe, mert ezzel a szankciós politikájával, ami a jobbára az energiahordozókra vonatkozik, ezzel egy óriási inflációt is generál, tehát egy ilyen várakozás van, tehát az emberek, ha tudják azt, hogy valamiből nem lesz elég, mondjuk benzinből, akkor azt keresni fogják, abba fektetik a pénzüket, felhalmoznak belőle, vagy szénből, vagy más egyéb energiahordozókból, és ilyen inflációs várakozásokat az felerősíti. Legyengül a gazdaság, kicsi Németországban a GDP-nek a növekedése, Olaszország az hagyományosan gyenge lábakon áll, tehát meggyengült az Európai Unió gazdaságilag, és immár nem csak energiagazdasági szempontból, de összgazdasági szempontból is kiütötte magát, miközben ezen a veszteségen, amiket ők maguknak generáltak, az Egyesült Államok óriási tud profitálni.
Magyarán ugye a nevető harmadik valószínűleg az Egyesült Államok lesz. Amikről beszélt egyébként, ha, hogy is mondjam, tehát felhasználói oldalról nézzük, mennyire lekötött készletekről van szó, hiszen oké, hogy alternatívája van az orosz energiának, de ugye nagyon sok ott a korábban leszerződött rész, ezeknél az új forrásoknál, új lehetőségeknél mennyire van lehetőség lavírozni a Nyugat-Európának?
Hát tud lavírozni, mert tud venni olajat Szaúd-Arábiától, vagy Egyesült Államoktól palagás, csak ennek az ára drasztikusan megemelkedik. Tehát ez a botorul felrúgni évtizedek alatt kiépített kereskedelmi rendszereket, szállítási útvonalakat, hát ez nem jó lépés volt az Európai Unióról. Tehát én azzal, hogyha nem mérsékli magát az Európai Unió ebben az embargós politikában, hát akkor nagyon súlyos problémák vannak. Jelenleg az euróövezetben 9%-os az infláció, hogyha a háború meg a szankciós politika tovább tombol, hát akkor jövő év elejére akár 15%-ra is felmehet az infláció euróövezetben, ezt pedig a nyugat-európai társadalmak nem fogják akceptálni.
Hát 50 évvel. Pontosabban 51-től nem láttak ilyet Németországban is a mostani helyzetet, hasonlót, vágtató inflációt, ugye kétszemegy inflációt. Van még hátra 4-5 percünk, a magyar választópolgárok mire készülhetnek a következő időszakban, akár infláció, akár pedig energia probléma tekintetében?
Hát én azt gondolom, hogy Magyarország helyzete környező országokhoz, de nyugat-európai országhoz képest is azért lényegesen jobb, hiszen mi csak-csak olcsóbban jutunk a energiahordozókhoz, köszönhető a orosz szállításoknak, köszönhető a kormány jó külgazdasági kapcsolatainak, köszönhető annak, hogy a rezsicsökkentés az változatlanul működik tovább. Ugyan némi korrekciók történtek, de hát az világot nem fogja megrengetni, hogy aki a fürdőmedencéjét is a elektromos árammal melegíti, vagy a szaunáját, hogyha annak többet kell fizetni, a túllép egy keretet, és akkor többet fizet a villamos energiáért, tehát a világ ettől nem fog összedőlni, meg hát a háza se az illetőnek, medencéje se fog beomlani. Én azt gondolom, hogy ez a kitartás, hogyha a lakossággal ezt, én azt gondolom, hogy nem annyira van megértetve a társadalommal, hogy
rá kéne hangolni a választópolgárokat?
Jobban ebben a médiának. A médiának ebben óriási szerepe lenne, a gazdasági újságírásnak, a műsoroknak persze szakszerűen feldolgozva ezeket a témákat, nemzetközi összehasonlításokat tenni, és hát tovább kell küzdeni, harcolni. Nem tehetjük le a fegyvert, tehát még azt mondjuk, hogy jön a válság. Hát ez sok miniszter is úgy mondja, hogy látom, hogy magam előtt leteszi a fegyvert a lábához. Hát ez nem harcolni kell, nem pedig belejugodni. Hasonlatnak hadd mondjam, a Mohácsi csata 1526. augusztus 29, a magyar csapatok, mikor a keresztény hadak, mikor a szpáhikkal szembe fősorakoztak, több túlerőben voltak a szpáhik, a oszmán hadsereg, tehát nem tették le a keresztény hadak a fegyvert a lábukhoz, fölvették a harcot, most ugyanúgy föl kell venni. Tehát ez a világ, ez változékony, tehát itt bármi lehet, bármi történhet. Én azt gondolom, hogy fegyelmezett költségvetési politikával, a nem feltétlenül szükséges beruházásoknak az elhalasztásával, a pánikkeltőknek a háttérbe szorításával, az értelmes párbeszéddel, tehát a lakossággal meg kell értetni, hogy egy világgazdasági válság van, ez bennünket is érint, de legkevésbé érint bennünket közép-európai térségben, és hát tartsanak ki. A felelőtlen költekezéseket most nem lehet, túlzott béremelések álláspontom szerint nem lesznek, mert az meg tovább gerjeszti az inflációt, tehát hiába harcolnak a szakszervezetek most 20-30%-os béremelésé, hallom az orvosok is, mondjam, 2 millió-3 millió körül keresnek most úgy, még szeretnének béremelést, én nem ugye kérdés mennyit szeretnének, tehát ez inflációt generál, tehát itt az észszerűségnek kellene dominálni, és hát ha a Magyar Nemzeti Bank meg a kormánynak ez az elköteleződése, az infláció lefékezése, a gazdasági növekedés fenntartása, a munkahelyek megőrzése mellett megvan, akkor én azt gondolom, hogy Magyarország ebből a háborúból, csatából csak győztesként kerülhet ki.
Hát tegyük még hozzá pontosabban, ugye azért egy politikai velejárója lesz ennek, hogy valószínű hosszú forró össze számíthatunk már, mint ami a politikai adókapokot illeti, hiszen az ellenzéknek ki kell használni ezt a helyzetet. Mire számít, mi lesz itt a következő hónapokban, hiszen már lehet hallani ellenzéki politikusok részéről, hogy milliók élete rosszabb lesz. Hogyan lehet erre adekvát válaszokat adni, tehát úgy, hogy normálisan, világosan elmondani, hogy mi minek a következménye okozat magyarán?
Hát én a baloldali ellenzékben akkor a kurázsit nem látok, hogy ez megrengetné a magyar társadalmat, vagy fogadó fülekre találnának a szólamaik. Én bármennyire is meglepő lesz, amit most fogok mondani, de az, hogy a kormány, ha meggyengül, vagy még rosszabb esetben következne, az a politikai polgári párton belüli konfliktusoknak, vagy érdekellentéteknek a kiéleződése lehet. Tehát a baloldal nem képes arra, hogy ezen a kormányzási struktúrán a társadalomnak a hangulatán érdembe tudjon változtatni. Hát a állampolgárok is felismerik azt, hogy hát van a rezsicsökkentés. Mindig, mikor megkapjuk a számlát, oda van írva, mennyit kellett volna fizetni, de nem annyit fizettünk, hanem kevesebbet. Hát ez emberek is értik és érzékelik. Azt is tudják, hogy a háborút nem a magyar kormány robbantotta ki. Azt is tudják, hogy ha háború van, az megzavarja a valutapiacok, felélénkülnek ezek a nyersanyagellátási problémák, de hát amit lehet, hát megkötöttük az oroszokkal is a szerződéseket. Ha az oroszokon múlna, akkor a paksi atomerőmű építése is már nagyságrendekkel jobban állna.
Hát a beszélgetésünk első részében említést nyert, hogy kirobbanó formában volt az első fél évben a magyar gazdaság. Hát ezzel a témakörrel zárjuk, hiszen hamarosan szeptember írunk. Mit tapasztal? Van még szufla a gazdaságban, mármint ami a harmadik negyed évet illeti, ha körbenéz? Van. Milyen hatásai voltak egyébként a kormányi élénkítő politikájának, gondolok itt a nagy pénzek, nagy költségvetési transzferek kifizetésének, SZIL visszatérítés, fegyveres pénzek, megemelt nyugdíj, stb.
Van elő, de azt gondolom, hogy a gazdasági növekedés az mérséklődni fog, mindenhol mérséklődni. Ez egy naivitás volna, most azt mondjam, hogy ezt tartani fogjuk, sőt növeljük. Mindenhol a világban a gazdasági teljesítmények csökkenni fognak, és ugyanakkor azt is azért mondanom kell, hogy olyan túl nagy béremeléseket, kifizetéseket én nem javasolnék a jelenlegi helyzetben. Lehet, most végképp elveszítettem a népszerűségemet a hallgatóság előtt, de azért azt mondom, hogy a túlzott béremelés, aminek nincs teljesítményfedezete, az inflatórikus hatásokat keletkeztet. És az a helyzet, hogy a jegybanknak megvannak az eszközei, hogy kezeljen inflációt, csak jelenleg a Magyar Nemzeti Bank ugye kezeli a 2010-es évek végére kialakult, a túlfűtött gazdaságból fakadó kis minimális inflációt is kezelni kell. Jó, azt legyőzte. Akkor a COVID-19-es válságnak a pénzügyi hatásait legyőztük. Akkor itt van ez orosz-ukrán háború, tehát azért már ugye a fiskális erő is, meg a monetáris erő is azért már túlzottan igénybe van véve, tehát itt célzott lövéseket, ésszerű intézkedéseket kell hozni, a szakmai érdekképviseleti szervekkel a konszenzusra kell törekedni, Hübele Balázs módjára nem lehet adókon változtatni, tehát ne hergeljük a társadalmat fölöslegesen. Ha ezt tudjuk tartani, akkor én itt különösebb forró vagy meleg őszre én nem számítok.
Beszélgetésünket a napvendégét úgy indítottuk, hogy rángatják a forintot, és elsősorban gyengül, mintsem erősödne, közben a horvátok bevezetik az eurót, meg a románok is be akarják vezetni a közös uniós pénzt. Magyarországnak kell gondolkodni azon, hogy ebben a szituációban esetleg egy céldátumot belenget?
Nem. Horvátország egy kicsi ország, nem volt olyan államadósága, mint Magyarországnak. Hát Románia eredményei ugyan gyors a felzárkózási ütem Romániába, 2,5-szer gyorsabb, mint Magyarországon. A fejlettség leszakadásuknak a ledolgozása az európai
átlag. Azért ez lehet egy önkritika is.
Hát felénk igen, igen, románok felé elismerés. Na, a román barátaink is valamit azért jól csinálnak, de ugyanakkor magas az infláció náluk. Én Romániába túlzónak érzem az euró bevezetésről álmodozni, horvátoknál szerintem menni fog, Magyarországon pedig most állítsuk helyre a forintnak a stabilitását, utána nézzük meg a euró bevezetésével, mit érnénk el esetleg.
Valószínűleg ez hosszabb időbe telik, hiszen azért a konvergencia kritériumokat kell javítani, de már a bolgárok is bejelentkeztek, úgyhogy itt lesz a V4-es blokk euró nélkül, amit leszámítva Szlovákiát?
Hát ez
érdekes téma, ugye, mert sem a lengyelek, sem pedig a csehek nem ambicionálják. Ön szerint miért?
Hát ez népszerűségi kérdés, az Európai Uniónak való megfelelési kényszer, tehát hogy eurót alkalmazzanak, de ettől egy euró bevezetése egy felkészületlen, gyenge pozíciókkal, ugye is, mint elhangzott, olyan ország, aki nem teljesíti a Maastrichti kritériumokat, sem a nominál konvergencia kritériumokat, sem a reál konvergencia kritériumokat, az nem oldaná meg a problémát. Ennek mondom a bizonyítékát, a balti államok bevezették az eurót, Lettország, Észtország. Ezekben igen, euróval fizetnek már jó pár éve, és az inflációjuk meg 20%-os. Tehát 20%-os infláció van. Litvániában 20,5, Észtországban 22, Lettországban meg 19 az inflációs adat az Eurostat jelentései szerint. Magyarul ez júniusi adatokat soroltam fel, ez Magyarországon csak 12, csak idézőjelbe, 12,6 volt. Ez azt jelenti, hogy az euró egy országnak, egy nemzetgazdaság a problémáit nem oldja meg.
Köszönöm szépen a beszélgetést, hallgassanak bennünket továbbra, és jönnek a hírek.